Fejemen Lenin sapka. A gyermekotthonban a jövő már nem érdekelt. Nem voltam egyedi eset. Hetente, szinte naponta kérdezték a tanárok, a nevelők. Mit szerettek? Mit akartok? Fiaim, hova akartok menni? Mik akartok lenni? Ne bámuljatok az Istenért! Ne lötyögjetek olyan egykedvűen! Mondjátok már, mit szeretnétek! De mi jó néhányan bizony nem tudtuk, hogy mit szeretnénk. A hetedik osztály végére aztán, ha nem volt elfogadható tervünk, találtak nekünk valamit a tanáraink. Hetedikből tovább mentünk iskolába, és a gyerekotthonba csak vakációra jöttünk vissza. Mindaddig, amíg végeztünk, munkába álltunk, és önellátók, önállók lettünk. Néhányan közülünk egyetemet végeztek, ha tehették, segítették a gyermekotthont. Elintéztek, kijártak ezt-azt. Ezek az emberek voltak az osztályfőnöki órákon előnkbe állított példaképek. A bármi lehet belőletek, fiaim, gyakorlati bizonyossága. És immelámmal csodáltuk, irigyeltük őket. Nehezen lehetett minket a fényes jövőket illetően fellelkesíteni. Én is nehezen tanultam. Órákig ültem a könyv mellett, nem ment a fejembe semmi. Nem érdekeltek a tankönyvek. Másot járt az eszem. Nem tudtam figyelni. Nem fedeztem fel semmi olyan érdeklődést vagy értéket magamban, amivel kiállhattam volna a katedra előtti placra. A gyermekotthon két lovas fogatát hajtottam, ha tehettem. A kocsis kenyeret, húst, zöldséget szállított a parádésabb, tiszta szekéren. A koszosabbikkal pedig a szemetet fuvarozta a város szélére. Mindig segítségre volt szüksége, s én állandó jelentkezőből lassacskán a féle segédkocsissá léptem elő. Legszívesebben kocsis lettem volna a gyermekotthonba. Néha, mikor a szekér egyhangon zötyögtetett, felötlött bennem. Ha én ezzel a két szép lóval, szekérrel hazamehetnék. Ha enyém lehetne a fogat. Ha ostor pattogtatva végig táncoltathatnám a két kancát a falun, s befordulhatnék velük nagyapám udvarára, egy esztendő alatt meggazdagodnánk. De úgysem lehet már gazdagodni. Mert arra megy a világ, hogy mindenki egyenlő legyen. Zötyögtem a szekéren, lötyögtem az osztályban, a hálóban, a szilencium termekben. Tudtam, hogy úgyis kitalálnak nekem valamit. Csak egy dologtól féltem. Nehogy elküldjenek keresztúról, amit még alig szoktam meg, de mégis hozzánőttem. A gyerekotthonhoz is ragaszkodtam. Én a gyerekotthon családiasnak tartottam. A társaimhoz nem úgy viszonyultam, mint otthon a falu az utca kölykeihez. Közelebb éreztem magamhoz őket. Ma is, ha összefutnak az utcán, egy-egy állomáson, a hajdani gyerekotthon lakói egymás nyakába ugranak. Azokkal is összelelkezünk, akik nagyobbak voltak nálunk, és kegyetlenek. Szobafőnökként néha megkínoztak, ahogy a nagyobb testvér jogán Bence is kénye kedvére potyolt hajdanában. A gyermekotthoni fiúkból, lányokból tudtommal nem lett egyetlen házas pár sem. Talán a többiekben is megvolt az a sanda érzés, ami bennem. Jócskán cseperedő emberke voltam, és nem mertem úgy nézni a lányokra, ahogy egy kamasznak nézni illik. Félig meddig családtagoknak, távoli rokonaimnak tekintettem a gyerekotthon lányait, holott jól tudtam, szó sincs ilyesmiről. Gátló, dermesztő érzés volt. Mikor visszajöttek vakációról a nagyok, a diákok, a gyermekotthonban egyvégtében ünnep volt. Szombatonként, vasárnaponként vidám hangulatos táncokat rendeztek a díszteremben. Ha egy esztártársnőmmel táncolok, az annyi, mint baráti érintkezés. Családban. Amikor a nálam idősebb, barátságos, izmos lábú, telcombú diáklány felkért, mert abban a családias fesztelen hangulatban bárki könnyedén és nevetve táncba rángathatott akárkit, Pásztor Katival a tánc számomra is feszültségekkel villódzó, izgató játékká, fogócskává változott. Patkolt sarkú bakkancsomban úgy éreztem, a műkorcsolyázó könnyedségével lelkesen siklottam a fényezett parketten, egy-egy fordulónál futólag megérintett Kati melle, arca. Nem csak a szemei csillogtak rám, ajkai közül kihívóan nedvesen villogtak a fogai. Szünetben a folyosó egyik sötét zugában aztán határozottan magához húzott. Közeli volt Kati, hiszen ő is gyermekotthonban nőtt fel, de számomra azért elég távoli idegen is, aki csak vakációra jött haza. Abba a táncos tavaszi vakációban a hetedik osztály vége felé egyvégtében Kati járt az eszemben. A vakáció utolsó napjaiban, amikor a nagydiákok útra készülődtek, a lépcsőforduló rejtekében többször is elbúcsúztunk. Jelentkezz te is a tanítóképzőbe, akkor együtt lehetünk, mondta az óvónő képzős Kati, mikor megtudta, hogy jövőmről még nem született döntés. Á, nem engednek engem oda, sose voltam jó tanuló. Még van egy évharmad, és ott az abszolváló vizsga. Kérjed, hogy engedjenek a képzőbe felvételizni. Egy osztályfőnök órán bejelentettem, hogy tanító akarok lenni. Osztályfőnökünk, Sófalvi csak hümmögött a katedránál, nem tudta mire vélni a dolgot. Az osztály része értetlenkedve csodálkozott, az okosabbik fele vigyorgott. Pár hét múlva pedig már nem akartam tanító lenni, és görcsösen fogadkoztam. Én nem megyek el keresztúrról. Jó, jó, fiam. Jó, jó. De itt csak gimnázium van. Az pedig neked, ugyebár, na és a mezőgépészeti szakiskola? Oda megyek. Traktoristának. Ebbe maradtunk. És én elmentem traktoristának. Így keresztúron maradhattam. Nem akartam ebből a városból elmozdulni. Nem akartam tanító lenni, egyáltalán semmi sem akartam lenni. Csak keresztúr és a gyermekotthon közelében élni. Így a faluhoz, nagyapámékhoz is közel maradni. A ma tavaszi vakáció után pár héttel, közben sűrűn leveleztem Katival, egy délután sorba állítottak bennünket, elvittek filmet nézni a városka egyetlen moziába. Vetítés kezdetéig az udvaron témferektünk. Az udvar sarkában koszos közvécé. A vécé és a kerítés összefirgálva. Nagy, idétlen krétával írt betűkkel ez állott a deszkán. Itt basztam meg Pásztor Katit. Alig vártam, hogy visszatérjünk a gyermekotthonba. Mintha annak a kapuján kívül veszély fenyegetne. Több levelet nem írtam Katinak. Nem hittem a feliratnak. Szerelmes voltam Katiba, de eltaszított a félelem, a szégyen. Nem mertem volna soha végigmenni a városon Katival. Egyszerűen elfelejteni Pásztor Katit. Csak úgy megfeledkezni róla. Erős akarattal minden sikerül. Nekem erős az akaratom. A nyáron, mikor vakációra hazajött Kati, megláttam. A lábam szinte kiszaladt alólam, de aztán megszilárdult a föld, és én biztosan álltam rajta. Milyen vaskos lába van ennek a lánynak? Ez a hirtelen észlelés egykedvűvé, némileg még fölényessé is tett. De amíg végzett és kihelyezték, amíg hazajárt Kati a gyerekotthonba, mindig kerültem. Mert néha káprázatosan szépnek találtam, és féltem, mi történne, ha egyszer egy ilyen pillanatban szembe találkoznék vele. Mielőtt még nyári vakációra a nagydiákok megérkeztek volna, közömbösséget tetetve, mint a színpadon lettem volna, elsétáltam a mozi udvarán lévő vécéig. A kerítésről az eső és a vizelet már lemosta a feliratot. Mások kerültek a helyébe. A szakiskolában mindenben közepes maradtam. Esetlegesen választott szakmám nem érdekel túlságosan. De valahol dolgozni kell. Valamit ki kell tanulni, és akkoriban mindenki sofőrnek vagy traktoristának ment. Sofőrrel és traktoristával volt tele a világ. Mi még büszkék is lehettünk, hogy szakiskolában tanuljuk a mesterséget, nem két hónapos tanfolyam után raknak fel a traktorra. Jó érzékem volt a motorhoz. Erre hiú is voltam. De a traktorozgatás gondolata egyáltalán nem lelkesített. Nem szerettem vezetni. Inkább a műhelyben tettem-vettem, ez inkább szerelőnek való, mint traktorra, mondta a mester. Igaza volt. Pepecselni szerettem. Végül mégis traktorra kerültem. A műhelyben kivénült beteges traktoristák öreg szakik matadtak. A jövőm és az életem csak jóval azután kezdett érdekelni, hogy Annával megismerkedtem. De akkor már úgy tűnt, hogy mindkettő véglegesen eldöntődött. Nagyon hamar összeházasodtunk, és én a traktoron ültem, mint kenyérkereső. Ha addig csak azt tudtam, hogy nekem is meg kell majd élnem valamiből, tök mindegy miből, egyszer csak azon vettem észre magam, nem nekem való a traktor. Ökrös vagy lovas fogattal szívesebben szántottam volna. Mesterséget akartam változtatni, de a szerződés évekre kötött. Mikor megnyitották a Keresztúr környéki falvak erdeiben a vágtereket, átkértem magam oda. Rönköt húzatni, ebbe volt fantázia, ez lefoglalt. Alapember lettem a vágtéren. Télen is húzattuk a rönköket. A legcsúnyább helyekről is, lovasfogattal megközelíthetetlen részekről is kivontattam a levágott fákat. A leszerelt kerekű, feltámasztott traktor tengelyével csévéltettem a rönkökhöz rögzített drótkötelet. Saját felelősségemre, ahogy a bámészkodó főnökök mondták. Jó volt saját felelősségemre dolgozni, bár annak is határai voltak. Mikor este felé a gépállomásra vittem a traktort, a falusiak téli tűzifa részéből is szállítottam, amennyit tudtam. A néptanácsét, iskoláit, óvódáit, szövetkezetét, mind mi hordtuk haza. Esténként, hogy ne üresen jöjjünk vissza a vágtérről. Tele voltunk kampánnyal. Mindegyre mezőgazdasági kampány volt, és ilyenkor a kirendelt pártaktivisták mindig leállították a szállítást.
Felülről jött utasítás, magyarázta a néptanács elnök. A mezőgazdasági kampány ideje alatt a gépjárművekkel nem szabad fát szállítani.
De elnök elvtárs, próbáltam a lelkére beszélni, mi nem veszünk részt a kampányban. Az erdő kitermelés soha nem szünetel. Semmi köze a kampányhoz. Az utasítás csak a kollektívek gépeire vonatkozhat. A vágtéri traktorokat miért nem lehet kihasználni úgy, mint máskor? Magának gyűlik meg a baj a télen az emberekkel tűzifa ügyben.
Fát szállítani nem szabad!
Csak ezt ismételgette az elnök konokul.
Hülye pincér!
Hajtogattam magamba dühöngve, hogy nem mondhatom ki hangosan, nem mondhatom a szemébe annak a pöffet vaddisznónak, aki grammer iskolájának látogatás nélküli tagozatán taposta az utat a pincér érettségi felé. Kampány kampányt ért. Mindegyre leállt a szállítás, éveken át nem tudtam meggyőzni a pincért, bár télen zúgolódott, aki mert, én sosem mertem, a pincér rám fogta volna, hogy lázítok. S ha szállítani mertem volna a saját felelősségemre valakinek a fáját, akkor lázadok, törvényszegek. Ha nem köt a szerződésem, a vágteret is ott hagytam volna, traktort, kampányt, pincért, mindent. Ékszerész, órás. Vagy valami efféle kellett volna legyek, magyaráztam Annának esténként. Abba nem szólhat bele soha egy pincér se. Hány traktorista hagyta faképnél végül a szakmát? Egy nemzedék jó néhány évjárat traktort vezetett fiatalkorában. Nekifutottam a középiskolának. Le akartam tenni az érettségit addig, amíg úgyis traktorhoz köt a szerződés. Igaz érettségit. Nem pincér érettségit tettem. Nehezen, erőlködve, de letettem. Kedvemre való munkát akartam, és pénzt. Sok pénzt. Nem csak a nagy figyelmet és ügyességet igénylő pepecs munka kedvéért lettem fogtechnikus. Azért is, mert pénzes szakma. Szabadon akartam élni. Annának csak az édesanyja jött. Épp, hogy fenntartotta magát. Roppant büszke volt leérettségizett lányára, aki már is könyvtáros. Hétvégén általában bejött a keresztúri piacra, zöldséget, gyümölcsöt árult. A pénz zsebkendőbe ködve vitte haza a faluba. Nem segíthetett minket az életkezdésben. Eleinte nem is volt elragadtatva attól, hogy kitanult lányát traktorista suhanc kísérgeti. De aztán belenyugodott. Miután szobát béreltünk Ilonka néninél, összeköltöztünk és csendben megesküdtünk a néptanácsnál, vásár előtt és után, hajnalban és délután bekopogott hozzánk anyósom. Zöldséget, mindenféle hazait hozott. Ha a templomban nem is esküsztök meg, én kitagadlak. Mire én csak kacagtam? Kommunistáknál még megjár, de te csak ócska traktorista vagy, mit nagyzolsz? Én tovább kacagtam, fejben számigálva. Mibe kerülne egy mennyasszonyi ruha, nekem egy rend fekete ruha, íny, nyakkendő? Legyintettem, kacagtam. Jó kedvemet nem tudta megingatni semmi. Anyósomtól ágyneműt kaptunk. Két rend bélit. Sok törülközőt és hétvégén zöldséget. Így kezdtük a házas életet. Anna kesergett, de én bizakodva intettem le. Veszünk majd mindent. Mindenünk lesz. Fitymálta Ilonka néni régi ócska szoba berendezését. Mi majd olyan bútorokat veszünk, hogy idegen házban, idegen bútorok közt igyekeztünk jól érezni magunkat. A nagyapám egészen bizonyosan nagyapának született. Ő nem is volt, amíg nem lett nagyapa. Ha sokáig egyedül maradtam, elborulva gondoltam arra, hogy Anna terhes maradhat. Vajon a gyermekünk egészséges lesz-e? Ha belefeledkeztem egy-egy szakiskolás lány szemébe, hosszan néztem szemei tükrében az ábrázatomat, aztán felnagyítottam az ő arcvonásait is, megpróbáltam elképzelni, milyen lenne a gyerekünk. Én nem férnek vagy szeretőnek, egyenesen apának születtem. Érezték ezt rajtam a lányok, és ettől idősebbek lettek, és én újból egy fiatalabbhoz menekültem. Anna régi családi képeket mutogatott nekem, közöttük a saját gyerekkori képeit. A kerekfejű, morcos, fiús kislány, a hajdani Anna, láttam, meglódult bennem az érzés. A kedves kis kölyköt és a vakmerően kihívó kamaszlányt attól kezdve mindig láttam Annában. Csak fényképről ismerem a hajdani Annuskát. De a feleségem ráncosodni kezdő arcán még mindig látom, és sokszor elgondolom, milyen gyerekesen furcsa öregasszony lesz majd belőle. Egyszer csak nagyon szerettem Annát, még a gyerekkori fényképeiben is gyönyörködni tudtam. És ahogy kettőnk gyerekeit elképzeltem, olyan valóságosnak tűntek, hogy még azt is nehéz volt elfogadni, el kell telnie 9 hónapnak, utána esztendőknek, amíg ott totyognak majd körülöttünk. Sietettem volna az időt. Hajszoltam volna az éveket. Fölpörgettem volna az időt. Mielőbb tűnjön föl benne Gáspár István. Ami bistukánk. Aztán ifjabb Gáspár Anna, kerek és durcás arcával, utánok a többiek, az apróbbak, akiknek még nem tudtam volt nevet adni. Lapozgattam a kalendáriumot, faggattam Annát, neked milyen név tetszik? Ízlegettem a lány és a fiú neveket, amelyeket majd a Pistike és Anikó utániaknak adok. Mindenünk lesz. Hittem, mint egyszer hajdan gyermekkoromban. Bútort veszünk, leteszem a sofőrvizsgát, kocsit is veszünk, visszük a gyerekeket nyaralni, biztattam Annát, Ilonka néni ócska bútorai között. Ha a Benedek névadás lehetőségét latolgattam, elsősorban bátyámra gondoltam, nem nagyapámra. És a hajdani Bencét, Virgonc, erőskölyöknek láttam. Mennyasszony tánc. Annával teljes biztonságban éreztem magunkat. Mint gyerekkorom elején, amikor még egészséges bátyámmal és tucatnyi gyerekkel forradalmárokként jártuk a falut. A tanítónéni idatta a listát, a címeket, és kicsi vödörrel és meszelővel vasárnap délelőttönként nekiindultunk az utcáknak. Egyenlővé tenni a világot! Jelszavakat, dicsérő vagy megbélyegző feliratokat festettünk a kapukra, kerítésekre. Nagyapám kapujára is felmeszeltük. Itt kulák, plakik. Ne higgy neki! Ne szabotálja az akciót, mert tömlöcbe dugatjuk! Kiáltotta Bence biztonságos távolságból az égtelenül káromkodó öregnek, aki kapával próbálta lekaparni a meszet. Ekkor már reakciósnak tartottuk az öreget. Pedig milyen büszkék voltunk rá, míg a gazdák szabad társulásának elnöke volt. Később a termelőszövetkezetről, a kötelező kollektívről azonban hallani sem akart. Nem is állt be oda soha. Hirtelen szerzett ellenzéki barátai végül mind beléptek, de az öreg nem. Elvették a földjeit, a falu határának legtávolabbi, köves részében jelölték, mérték ki újra a birtokát. Kuláknak tették, de ő akkor sem engedett. Elnök korában felnéztünk bátyámmal nagyapánkra, és azzal dicsekedtünk a gyerekek előtt, hogy látta Lenint. Pedig csak bicegő hadifogoly volt, egy vidéki udvarháznál dolgozott. Erősen jó dolgom volt. Gyönyörű szép vidéken voltam. Benn Oroszországban. Micsa erdeik voltak. Fehér kérgű nyírfa az egész, mint egy mennyasszony tánc. És milyen leányai a gazdának egyik fáinabb, mint a másik. Szerettek engem erősen, mert ne felejtsétek el, hogy jó dolgú embernek mindenütt van becsülete, én pedig sántán is örökké 2-szer annyit dolgoztam, mint más. Aztán jöttek a vörösök, és felpakolták egy szekére a gazdámékat. Akkor én elvettem a falnak támasztott villát, és azt mondta magamba, hogy most vagy kettőt kigúvasztok a bőriből, mert ha vinni kell, vigyék, tudja egy katona ember, hogy mi az, de ne vicogtassák azokat a drága leánykákat. Mert hiába gróf kisasszonyok vagy kuláklányok, ők is egyenlőek minden gyereklánnyal. A kicsi bajuszos parancsnokféle üvöltözött a lóról, nem értettem, mit mond, de úgy mutogatott, mintha ki akarna végeztetni. Magyarázok neki, összehúzza a szemét, s azt kérdezi magyarul. Hová való vagy? Mondom, hogy Keresztúr környéki. Kérdi. Melyik faluból? Mondom. Nem hazudsz? Nem.
No, hallgass ide,
azt mondja. Ha nem hazudsz, akkor mondd meg nekem, milyen hegy van Keresztúr mellett, és mi van a tetejében?
Keresztúr mellett, mondtam, kettő is van. Az egyiknek a neve Kiáltóhegy, az oldalában szöllősök vannak, és kalibák, a tetejébe pedig egy 3 méteres megdőlt kőkereszt. A másik hegy az Akasztóhegy.
No,
szólt a bajuszos. Testvér,
én a szöllősök alatt lakom a vasút mellett.
Hát tudjátok, ki volt? Élesztette az érdeklődést nagyapám, mintha nem mondta volna már el jó néhányszor a történetet.
Szőcs Gyula!
Abiza! Azt kérdezte volt tőlem.
Testvér, miért védette ezeket?
Én nem védem, mondtam. De ha nem muszáj, akkor miért hergelik őket? Anélkül is el lehet vinni? És akkor azt mondta volt nekem Szőcs Gyula.
Állj be, testvér, közénk! Lovas csapat vagyunk! Nem számít a lábhiba!
Nem mentem. És ő köpött egyet, hogy
bükkva székely!
Akkor elment volna papó, megláthatta volna Lenint. Úgy néztünk fel az öregre egy időben, mintha csak ugyan láthatta volna, egyetlen lépés választotta el a csodától.
Nem mentem. Én haza akartam jönni. Azt mondta volt Szőcs Gyula. Nem hiszem, hogy épségben hazaérsz ezekben az időkben, testvér.
De én hazaértem. Hol vonattal, hol szekérrel, hol gyalog jöttem. Loptam egy lapátot, azt a vállamra tettem, és jöttem hazafelé. Mikor messziről megláttam valakit, akitől tartani kellett, a lapáttal kapirgálni kezdtem az utat. Mindenki azt hitte, utász vagyok. Békén hagytak.
A lapát volt az én fegyverem, fiaim,
emelte fel célzatosan a mutató ujját. És annak abban az időben is szava volt.
A munkának szava van, a lapátot nem veti el senki tőled.
Papó, hát nem érti? Megláthatta volna Lenint? Próbáltuk fölrázni a társulás elnököt.
Hogy maga mit veszített?
Én nem voltam se vörös, se fehér. Én szegény ember voltam, és egész életemben csak azt tanultam meg, azt véstem a homlokom mögé, hogy nem akarok az lenni. Na aztán, néhány esztendő múlva megyek egyszer Keresztúri heti vásárba, s kit pillantok meg?
Hát nem Szőcs Gyulát.
Indulok feléje nagy örvendezve, de ő csak húzza össze a szemét. Megismert, láttam rajta, hogy megismert, de azt mondta, testvér, lehet, hogy találkoztunk, sokan megfordulnak itt a városban, de én úgy hiszem, hogy soha nem láttuk egymást. És nézett merőn.
Soha, mondom. Soha ebben a büdös életben.
A társulás elnökévé a valami rajoni fejessé lett Szőcs Gyula sugallatára választották nagyapámat. Annál nagyobb volt a cirkusz, amikor a társulást felváltó kollektívbe sehogy se lehetett bevinni.
Tolvaj kulákesze volt magának mindig,
keseregte nagyapámnak Bence, aki politikai vitapartnerként egyenrangúsodott az öreggel. A politikai veszekedéseket nagyapám nem zárta leveréssel.
Hadd mondja ki a magáit, beszél csak, fiam, a hülyeségeket. Ki tudja, kitől örökölted a jó istenit neki? Még Lenint se akarta látni, pedig lett volna alkalma.
Vádaskodott Bence, és lassacskán a legenda átalakult. A makacs, bükkfaszékely nem akarta látni a világ legokosabb emberét, aki egyenlővé szabaddá akar tenni ezen a földön mindenkit. A köcsörtös kapari fogoly csak magára gondolt. Nem érdekelt a világ sorsa, ő ravaszkodva, hihetetlen kitartással, szívósággal hazabicegett. Elmulasztotta a találkozást Leninnel.
Szégyeltünk magunkat nagyapámért. Sokszor megkérdeztem tőle, miért nem akar beállni papó? Mindig azt mondta, én fiam, nem tudok lemondani arról, ami az enyém. Szuszogni se tudnék, ha nem volna egy udvarom, kertem, egy szalagföldem. Mind neked maradt, mert erre a bencére egy szöget sem hagyok. Tolvaj gazember, a szeme se áll jól. Te is mutúj vagy, az igaz, de legalább próbálod megérteni az embert. Az a gazember felköttetne, ha tehetné. Téged kellett volna Benedeknek kereszteljünk. Nagyapám, ha hétközben kesergett is, hogy a kicsi földön nem lehet megélni, vasárnap megborotválkozott, pipára gyújtott, ünneplő fekete lájbia zsebébe szórakozottan kotorászott, maga elé bámult, talán tervezgetett. Láb alatt szilárd talaj, oda gyűlt a föld, a kert, az erdőrész, és az öreg szétáradt bennük. Bennünk lélegzett. Micsoda biztonság! Érzem a biztonság illékony illatát. A falu férfiait akkoriban, a kollektivizálás idején mind ilyennek láttam. Ünneplő ruhában, lábuk alatt a birtok. Belegyökereztek, benne éltek. Annál büszkébbek, minél nagyobb lábuk alatt a darabka föld. Le nem lépne róla senki. Külön kis birodalom. Mikor nagyapám Bence rovására nekem ígérte a birtokát, apró mellem nekem is kitágult. Hanyat feküdtem a fűben, és már is élveztem, hogy a saját füvemben fekszem. Velem szemben a nap, és a kék ég, és én erős vagyok, elbújhat a nap, jöhetnek a felhők, fergetegek, dögvész, árvíz, földrengés, én megélek, mert krumpli van a földemben. Ahogy hanyat fekve bámultam az eget, mintha zsenge vállamhoz szánként nőtt volna a nagyapám földje, a földem, ott lebegtem vele a kék levegőben. Minden gyerek azt hitte, milliómos lesz, ha apja után ő veszi majd kézbe a földet, de másokkal közösen. Mikor a pártaktivisták traktorokat és teherautónyi géppisztoly és milicistát hoztak, és elszántották a parcellák között a barázdákat, elgyámoltalanodtak a férfiak. Nagyapám peckesen, megingathatatlanul feszített. Mellette pedig tehetetlenül szűkültünk mi ketten Bencével. És mentünk vasárnap délelőtt a kicsi meszelőkkel, meszes vödrökkel, énekeltünk, és hittük, hogy egyenlővé kell tenni az embereket a földön. Nagyképű lustának, kövér élősködőnek született angolt a szikár elnyomott négerrel, nagyzoló grófnő kezébe kapát adni, kevély buta nagygazdákat segbe rúgni, ostorral hajtani a mezőkre a szolgálókat tartó imperialistákat és nagyságákat. Ki a mezőre, hogy ők is dolgozzanak, ne nézzék le a többi embert! Mindennek gyorsan meg kellett változni, és éltük a változást. A változás ritmusa élt bennünk, azaz élt inkább, ragyogott fölöttünk szivárványszerűen maga a változás. Nem is volt ritmusa. Megszakíthatatlanul villódzó íve csupán, amely maga felé rántott minket. Mint kisgyermek sikong, örömében, ha levegőbe dobják, s úgy érzi pár pillanatra száll az ég felé. Életünk biztonságos jövőbe röppen. Az egyenlőség szédületes biztonságérzeténél hiszem, nincs szebb. Röpített minket bátyámmal, ez a mámor. Aztán eltemettük Bencét, aki villám volt számomra. A változás villanó tükre. Egyedül maradtam. Eltűnt a gyerekkoromnak világot gyújtó villám. Bence. És elszállt a biztonság semmihez sem hasonlítható érzése.